Kedves testvéreim, vasárnapot megszentelő gyülekezet. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van Pál apostol korintusiakhoz írott második levele 12. részének 7. versétől a 9. bezárólag. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Hogy el ne bizakodjam, tövis adatot a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célba. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, mindannyian tudjuk, hogy Pál apostol Krisztus követése nem úgy kezdődött, mint a többi apostoloké. Őneki volt egy letagadhatatlan múltja. Mondjuk ki nyíltan, ő egy pallérozott elméjű zsidó ember volt, aki Gamáliel lábainál tanult, túlbuzgó farizeus, aki kezdetben elvakultságában üldözte a keresztényeket. Tehát ő nem egy munkába menekült a hit szemben közömbös ember volt, mint mondjuk a halászok. Nem is pénzsóvárgó ember volt, mint a vámszedők asztalánál ülők, akik közül többeket tanítvánnyá szólított el Jézus. Hanem ő egy letörölhetetlen bélyeget hordozó farizeus volt, aki közben nagy drámai körülmények között megtért az ő urához. A korintusiak fenntartással néztek rá, nehezen tudták elfogadni. Körülbelül úgy fogadták őt, mint a korábbi kommunistákat manapság, akik időközben megtértek, és Krisztus követőkké lettek. Nem volt hitelük, nem volt hitele Pálnak sem az emberek előtt, pedig aztán egyik Krisztus tanítványnak sem volt olyan látványos megtérése, mint Pál apostolnak. Csak a szörnyű, csúnya bélyeget vették észre rajta az emberek, és egyáltalán ő vették észre a keresztény erényeket. Azt, hogy ő rajta az egész életén kiábrázolódott a Jézus Krisztus. Talán többen tudjátok, testvéreim, hogy Pál apostol a korintusi második levelet éppen azért írta, hogy igazolja apostolságát a külvilága előtt, hogy hitelessé tegye magát. Nem akart ő versengeni a többi apostollal, mondjuk Jánossal és Péterrel, a Jeruzsálemben levőkkel. Ezt méltatlannak tartotta volna. Ő is hivatkozhatott volna elragadtatásaira, csodálatos Isten élményeire, de nem tette. Nem kezdett el dicsekedni önmagával. Nem ajánlgatta önmagát, hanem amikor rákényszerítették erre a korintusiak, még akkor is egyes szám harmadik személyben beszélt önmagáról, hogy ismertem egy embert. Hát ez ő volt. Csak szerénységből, alázatosságból nem nevezte meg másként magát. És nem akart dicsekedni elragadtatásaival a rendkívüli beavatottságával. Ehhez inkább azzal dicsekedett, amivel emberek nem szoktak dicsekedni, a gyengeségével, a le nem írt betegségével. A betegséget, a gyengeséget, a nyomorúságot, azt általában inkább rejtegetni szoktuk. Nem is a dicsekvés tárgya ez. De ha éppen ez a betegség, ez a nyomorúság teszi lehetővé azt, hogy Jézus Krisztus ereje az életünkben diadalmaskodjon és láthatóvá váljék, akkor ezzel is lehet dicsekedni. Lám, még a nyomorúság is jó valamire. Amikor igen erősnek érezzük magunkat, könnyen az önteltség, az önelégültség csapdájába eshetünk. Pált ettől a testi nyomorúsága mentette meg. Ezért mondta később egy másik igehelyen, mi nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért. Mi nem irigyeljük senkinek a betegségét, senkinek a nyomorúságát. Ez nem érdem, ez állapot. Nem egy kényelmes állapot. Pál apostol is akart volna megmenekülni többször is ettől a tövistől, amit a sátán adott az ő életébe, ahogy mondta. Tövis adatott testembe. Háromszor is könyörgött Istenhez, hogy távoztassa el ezt őtőle. De egy különös választ kapott. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által jut célhoz. Isten nem mindig azon a módon siet segítségünkre, ahogy mi azt kérjük. Észrevettétek a testvéreim. Mi kérünk valamit, imádságainkban még el is mondjuk, vagy el is gondoljuk, és már-már azt gondolnánk, hogy Isten meg sem hallgatott bennünket, mert nem vesszük észre, hogy kérésünk teljesülne. Ellenben, sajnos néha csak utólag, rádöbbenünk arra, hogy Isten többet és jobbat ad nekünk, mint amit mi kérni tudnánk. Sokkal többet és sokkal jobbat. Ilyen csodálatos az Úristen gondviselése. Én sok-sok bizonyságtételt el tudnék mondani életemből, amelyek ezt igazolnák, többszörösen aláhúznák, hogy valamit kértem, és nem úgy adta Isten, ahogy kértem, hanem másképpen. Az Ószövetségben Ézsaiás prófétánál olvasunk a szír efraimita háborúról, amikor az efraimiták a szírekkel szövetségre léptek, hogy megtámadják Júdát. Akkor Akház volt a Júda királya. Ez a király imádkozott Istenhez, hogy szabadítsa meg, mentse meg népét ettől az újabb ellenségtől. És akkor mit tesz Isten? Nem azt válaszolja a királynak, hogy én elűzöm ellenségeidet, és nyomokat se látod, hanem egy egészen érthetetlen választ ad egy asszony, gyermeket fog szülni, és annak a nevét Immánuélnek nevezik, ami azt jelenti, hogy velünk az Isten. Arról nincs tudomásunk, hogy az Immánuel névnek kezdetben volt-e valami kötődése a megígért messiáshoz. Azt azonban már világosan és egyértelműen tisztán tudjuk, hogy Máté evangélista, amikor elmondja Jézus születésének történetét, akkor így szól. És ezt most szó szerint idézem, mégpedig a Károli szövegből. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt prófétája által, aki így szólt: Ivé, a szűz fiat szül, és annak nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves testvéreim, ez lényegében ugyanazt jelenti, mint amit Pálnak mondott a mindenek ura. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Kedves testvéreim, el tudjuk-e fogadni, ha Isten másként gondolkodik felülünk, mint ahogy azt mi kérjük? Indokolt a kérdés, mert sokszor ezen a ponton bukunk el. Itt válunk hitetlenné. Nem tudunk belenyugodni abba, igen sokszor, hogy Isten másként gondolkodik felőlünk, mint ahogy azt mi kértük. Ha fáj valami nekünk, akár testi fájdalom ez, akár lelki fájdalom. És hogyha igaz hittel, őszintén Istenhez fordulunk, nem mindig úgy válaszol Isten, hogy elveszi tőlünk a fájdalmat. Megmarad az. Gyökör fogva tart minket. De megajándékozz nagyobb türelemmel. Nagyobb türelemmel, amelyel el tudjuk hordozni a fájdalmainkat. Hát ez is egy megoldás. De hogyha Istennek ez a más kintje, ez a más módja megmutatkozik az életünkben, ezt el tudjuk-e fogadni? És milyen jó, ha nem utólag jövünk rá, hanem azt mondja magába az ember, hogy Uram, te mindent megtehetsz. Rád bízom életemet. Vagy egy másik példát hadd mondjak. Ha félelem szorongat minket, bármitől, ellenségtől, rossz akarótól, jövendőtől, bármitől, ha félünk, ha szorongunk, és Istenhez fordulunk, nem azt válaszolja Isten, hogy elűzöm ellenségeidet, eloszlatom félelmeidet, hanem nyit egy rést az életünkön, mely résen beáramlik a mi életünkbe az ő ereje, az ő hatalmas ereje. És ez az erő egyszer csak legyőzi a félelmet. Még egy példát mondok. Mert érdemes végig gondolni, és magunkban folytatni tovább. Ha megirigyeljük mások a gazdagságát, és azzal az imádsággal fordulunk Istenhez, hogy Uram, adj nekem is jó létet. Nem biztos, hogy az lesz az Isten válasza. Elhalmozlak anyagi javakkal, és bővölködni fogsz. Hanem add boldogságot, megelégedettséget. A kevesebbel is. Látjátok már, testvéreim, hogy milyen csodálatosan tud gondoskodni mi rólunk a mindenható Isten. Elég neked az én kegyelmem. Mert az én erőm erőtelenség által jut célhoz. igenhirdetésem végére tartogattam azt, ha valaki még nem tudná, ez a mai igénk a bibliaolvasó kalauz szerinti napi olvasmányunk. Én azt kívánom, hogy ez ne csak közös olvasmányunk lenne, és ez a prédikáció nem csak együtt hallott prédikáció lenne, hanem közösen, együttesen, mindannyiunk által elfogadott isteni válasz lenne kéréseinkre, imádságainkra. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által jut célhoz. Amen. Csak most jut eszünkbe, Urunk Istenünk, mennyi gyötrelem, kín miatt megkereshettünk volna téged, de nem tettük, elmulasztottuk. Talán nem mertünk rágondolni, hogy még ezekkel a kérdésekkel is fordulhatunk hozzád. Most már értjük, és fel is bátorodtunk arra, hogy minden élethelyzetből, minden mélységből oda mehetünk hozzád, de azt várod el tőlünk, hogy tiszta hittel és bizodalommal tegyük ezt. Köszönjük, hogy oda vihetjük közös ügyeinket szent színed elé, és egyéni kéréseinket is. Köszönjük, hogy imádkozhatunk egymásért, szeretteinkért, ezért az egész teremtett világért, egyházunkért, hazánkért. Köszönjük, hogy olyan válaszokat adsz a mi imádságainkra, amelyek jobbak, többek, mint amit mi elgondolni is tudnánk. Ne engedd meg nekünk, hogy ilyenkor vitatkozzunk veled, vagy perlekedjünk. Ha másként gondolkozol felőlünk, legyen elég az, amit kínálsz, mert neked hatalmad van arra, hogy a máshogyan való segítség is célhoz juttasson bennünket, könnyítse életünket. Köszönjük, hogy elmélyítetted mindannyiunkban ezt a mára rendelt igét, hogy talán meg is jegyeztük. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Ne engedd, hogy önelégültek legyünk, önteltek, és magunkba bízók akkor, amikor a hatalmasságod ott van velünk, csak éppen el kell fogadnunk, hogy életünkbe beáradjon, és bennünk munkálkodjon. Köszönjük, hogy együtt lehettünk igét hallgatásán, és hogy közkincsé tetted ezt a mai napra szánt igét. Őrizd is meg szívünkben, Urunk. A Krisztusért kérünk. Amen.